Kedves hallgatóink, Irodalmi Arcképcsarnok című sorozatunkban most a 250 éve született Kazinczy Ferencről, a 18.-19. század fordulójának meghatározó alakjáról beszélünk. A nyelvújító, irodalomszervező, író, költő születésének jubileumára hirdették meg a Magyar Nyelvéve 2009 programsorozatát. Kazinczy nemesi családba született. 8 éves koráig anyai nagyapjánál, Bossányi Ferenc bihari főjegyző és országgyűlési követházánál nevelkedett. Debrecenben majd Sárospatakon tanult. Jegyzőként dolgozott, később megkapta több megye iskoláinak tanfelügyelői tisztségét. 5 évig dolgozott, majd elveszítette állását, mert nem volt katolikus. Kassán megindította a Magyar Múzeum, majd az Orpheus című folyóiratokat. Később belekeveredett a Martinovics összeesküvésbe. Emiatt 1795-ben fővesztésre és teljes vagyonelkobzásra ítélték. De ezt az ítéletet 3 héttel később a király várfogságra enyhítette. A spielbergi Várbörtönben és Kufstein várában is raboskodott. Életének erről a szakaszáról szól Fogságom naplója című műve. Szabadulása után szép halmon élt, a magyar nyelv megújításával és irodalomszervezéssel foglalkozott. A reformkor előtti évtizedekben a nemzeti felemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta. A magyar kultúra ügyének elkötelezett harcosáról, Kazinczy Ferencről beszélgetünk a következő percekben Debreceni Attila irodalomtörténésszel.
Köztudomású, hogy Kazinczy nagyon nem szerette Debrecent és a debreceni kört, mert volt neki egy szitokszava, ez a debrecennyiség és kálvinistaság. Na most, ha tudjuk jól, hogy Kazinczy maga is református vallású volt, és hogy Sárospatakon tanult, akkor esetleg még csodálkozhatunk is ezen. De ez látnunk kell a felekezetiséghez való sajátos viszonyát. Tehát ő 1789-ben az egyik levelében azt írja, hogy a kálvinistát tartja a magyar irodalom választott népének. Utána 2 évvel később azt mondja, hogy a luteránusokat tartja ilyennek, sőt, utána később meg már a katolikusokat. Nos, ez nem azt jelenti, hogy rendkívül következetlen lett volna, hanem pusztán csak azt jelenti, hogy más szempontból közelítette meg a kérdést. Mert azért tartott a kálvinistákat a magyar literatúra választott népének, mert a változatlanságot látta benne. Vagyis amikor a nyelv természetének megőrzését hangsúlyozta, azt kívánta hangsúlyozni, akkor nyilvánvalóan a kálvinistaság volt az, amely a legtisztábban megőrizte az ő interpretációja szerint ezt az ősi magyar nyelvet. Amikor viszont az irodalmi szépségek behozása, a fenség, az új hangnemek, akkor nyilván ez a fajta nyelvőrzés és konzervativizmus az ő szavaival élve, ez pontosan ellentétesen ítéltetett meg. Na most a Debrecennel folytatott vitákban ez a kálvinistaság, ez ilyen értelemben kerül negatív szerepbe. Ehhez társul még az, hogy megjelent 1795-ben egy grammatika, Magyar Grammatika címmel, amit utóbb csak debreceni grammatikaként neveznek meg, amely grammatika egyébként nyelvtanilag az egy elég jó munka volt, ezt mindenki elismeri, de olyan elveket fejtett ki, olyan elveket nevezett meg, amelyek alapján Kazinczy elfogadhatatlannak tartotta. Ott kezdődik a dolog, hogy ennek a grammatikának az előbeszéde visszatekintett a megelőző éveknek az irodalmára, és azonosíthatóan olyan jelenségeket bírált, amelyek Kazinczyhoz és Kazinczy folyóirataihoz kötődnek. Tehát igazában véve, ugye úgy szokták mondani, hogy Kazinczy megtámadta a debreceni grammatikát később, de pontosan fordítva történt. A debreceni grammatika fejtette ki először az ellentétes véleményét, hozzászólván még a 80-as, 90-es évek fordulójának vitáihoz. És Kazinczy ezt a fogsága alatt megkapta ezt a művet, és nagyon fölháborodott, mert már onnan írta, hogy ez tarthatatlan és elfogadhatatlan, és innentől kezdve áldáz ellensége lett a debreceni grammatikának. Tehát az ő törekvései egyik fő ellenfelének tartotta. Na most a Debrecennel folytatott vitája hátterében tehát ezt a viszonyrendszert kell látnunk, és ez az a viszonyrendszer az, ami meghatározta a vitákat is. Tehát hiszen amikor Kazincit magát is egyébként a nyelvi egység megteremtőjeként, normateremtőként definiálhatjuk, de nem olyan elvek alapján, mint a debreceni grammatikát. És nem teljessége. Kazinci azt mondta, hogy még nem érkezett el az ideje, hogy mindenre kiterjedően egy grammatikát adjunk, vagyis egy nyelvi normát létesítsünk, és pláne nem a köznép nyelvére alapozva. Ő a íróknak a nyelv alakító jogáért állt ki, és ezt próbálta hangsúlyozni. Ez nem volt összeegyeztethető a debreceni grammatikával. Nos, tehát amikor Árkádia perről, Csokonai és egyéb ügyekről szólunk, akkor ezt kell látnunk a háttérben. A konkrét ügy az úgy foglalható össze, hogy Csokonai halála után egyrészt ki akarta adni a Csokonai műveit, úgy, ahogy azt ő jónak gondolta, tehát megjobbítva. Ez már eleve nem tetszett itt a debreceni körnek. Illetve egy síremléket kívántak Cserei Farkas főúri barátjával együtt létrehozni, és erre Kazinci azt javasolta, hogy legyen fölírva, hogy Árkádiában éltem én is. Ugye ez pontosabban ennek a latin változatát. És ennek az értelmezése körül félreértések támad. Ami nem pusztán azért van, mert Kazinci gonosz volt és csúnya dolgokat akar Debrecenre mondani, hogy az marha legelő, és nem azért, mert a debreceniek nem tudták azt a másik értelmezést, hogy Árkádia költészet, hanem azért, mert Árkádia maga mind a két hagyományt jelentette. És különböző műveltségtípusoknak az eltérései mutatkoznak meg abban, hogy ő itt szembe került. Egyébként olyanokkal, akik korábban, meg később is vannak olyanok, akik később is a barátai voltak. Tehát itt nem pusztán csak a debreceni grammatikát író személyekkel került szembe, hanem közvetlen barátai, orvosával, Szent Györgyi Józseffel, aki megmentette többször az életét. Nagy Gáborral, aki jogi ügyekben képviselte, Fazekas Mihállyal. Tehát ez a vita az különböző műveltségeknek a ütközését mutatja, de ez valószínűleg, ugye, ahogy mondják, erre nem kerülhetett volna sor a jótékony hatású debreceni grammatika nélkül, ami így rávetült erre a viszonyra. Tehát magyarán a debreceni grammatikához való viszonya, ennek a városnak a szellemiségéhez való viszonya Kazincit olyan irányba tolta, ami eleve nem tette lehetővé ezt az egy a közös nevezőre jutást. Ezekben a vitákban ugyanakkor a későbbi programjának az elemeit is kipróbálgatta, és ebből állt össze aztán az az érvkészlet, amivel a 10-es években kilépett a nyilvánosság elé.
Nem nézem, hogy már nem sok időnk van egy olyan záró gondolat erejéig, akkor hát ha párhuzamokat ugye nem is vonunk itt a mai dolgokkal, de mi lehet mondjuk mai szemmel nézve a tanulsága az ő életművének? Tehát hogyan lehetne összefoglalni röviden, hogy mi az, amire akár a magyar nyelvével kapcsán is rá lehet irányítani a figyelmet?
Kazinci életműve hihetetlenül sokrétű és gazdag életmű. Nyilvánvalóan nem hozható ez ma már ilyen napi olvasási kapcsolatban a szélesebb közvéleményen. Általában azt lehet mondani, hogy a magyar irodalom kánonjába tartozó művek sem hozhatóak feltétlenül. Még most már 20. századi műveknél is egyre nagyobb a távolság a például mondjuk egy iskolai oktatásban részvevő diák és a mű között. Tehát nem ilyen értelemben gondolnám, hogy Kazincit feltétlenül minden körülmények között széles körben így kell tanítani. Azokat a problémákat, dilemmákat, bizonyos szövegelemeket azonban azt hiszem, hogy a mai kor embere is meg tud érteni, és közel tud ezekhez kerülni, hiszen bizonyos dilemmákban valóban a saját dilemmáira ismerhet, hiszen például, ahogy említettem, a a mintakövetés, vagy a saját gyökerekhez való visszanyúlás dilemmája, ami egy eldönthetetlen dilemma, mert nyilvánvalóan nem lehet szélsőségekben gondolkodni, hanem ezek között kell valamilyen módon egyensúlyozni, de ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ezek egészen eltérő alapelvek és egészen eltérő gondolatrendszerek mentén szerveződő szélsőségek. Tehát valójában ezek össze nem egyeztethetőek valóban, csak hogy az élet az nem feltétlenül vihető ilyen nagyon szélsőséges alternatívák szerint. Tehát ilyen dilemmákra gondolok. Vagy a magas irodalom és a populáris irodalom viszonyának a kérdése. Kazinczy egy meglehetősen arisztokratikus pozíciót foglalt el, és innen nézett a lentire. Nos, ez megint csak egy olyan dilemma, amely azt gondolom, hogy a mai kor emberét ugyanúgy foglalkoztathatja, mint annak a kornak az embert. Hiszen, ismétlem, ezek azért élő dilemmák, mert ott alakultak ki a modernitásnak, a 18-19. Század fordulója a gyökere. Tehát ott vannak a gyökerei a mai problémáinak. Ezek nagyon sok változáson estek át, nagyon különbözőek, de ott vannak. Vagy például ott van a kultúra létmódján belül végbe menő változás. Tehát az az időszak gyakorlatilag az olvasásnak egy forradalmát érte meg olyan módon, hogy az addigi szélesebb körben használt hangos olvasás és közösségi olvasás módok helyett egyre inkább kezdett elterjedni a mai értelemben vett olvasás, ami egy magán természetű aktus a könyv és az olvasója között. Nos, a kultúra, ez a típusú kultúra, ráadásul a nyilvánossággal egyre inkább egy szélesebb körű nyomtatott kultúrát jelentett. Ez a váltás hasonlatos, nem egyedi jellegzetességeiben, hanem a váltás nagyságában, ahhoz a kulturális váltáshoz, amin például most mi megyünk végbe, a írásos adathordozók és az elektronikus adathordozók között. Tehát, hogyha meg kellene nevezni azt, hogy mikben lehet analógiát látni, akkor talán ilyen nagyon általános dilemmákban és problémákban, amelyek között azért teremthető kapcsolat, mert mindegyik a modernitásnak a kapcsolata, csak az egyik a modernitás kezdetén, a másik pedig a modernitás végén.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Debreceni Attila irodalomtörténésszel beszélgettünk Kazinczy Ferencről. Az író, irodalomszervező, nyelvújító születésének 250. évfordulóját ünnepeljük az idén. Ebből az alkalomból hirdették meg a Magyar Nyelvéve rendezvénysorozatát. Most Kazinczy műveiből hallhatnak részleteket. Magyarázó jegyzések a csokonai sírköve iránt tett jelentésre. Lessing egyvalahol hamburgi dramaturgiájában azt a tanácsot adja az íróknak, hogy tartsák illetlennek a maguk érdemekhez apróságos magyarázatokra ereszkedni. Olvasóikat képzeljék tanultabbaknak, mint amilyenek, s bízzák önmagukra, hogy amit nem értenek, hányják fel könyveikben, vagy kérjék meg egymástól. A tanács jó, és meg kell valani, hogyha meg nem értetni nagyba is, és még nagyobb félreértetni, viszont az is baj, midőn az író arra kényszerítetik, hogy a maga szférájából lépjen ki, s tegyen cicerónei szolgálatokat. Azonban az igazán humánus művész kész felejteni artisztai büszkeségét, s örömest lép elő a nézés véget kitett vászon mögül, valamikor látja, hogy a jámbor nézőnek szüksége van útmutatóra. Sőt, néha a mentegetőzést s a védelmező magyarázatokat is pirulás s megítéltetéstől való tartalék nélkül teszi, mert tudja, hogy midőn maga mellett szól, akkor a mesterség szeretetét gyarapítja. Vannak esetek, amelyekben élesen szólan is csatába ereszkedni sem illetlen. Avagy nem az esike megyéink és országunk gyűlésein. Egyedül az érdemel valóságos utálatot, aki elfelejtvén, mivel tartozik mindazon publikumnak, amely előtt szavát hallatja, mindazon ügyeknek, amelyeknek védelmére költ, mind önnön személyének, ellenkezőjének vad öklendezésekkel megyen ellene, s haraggal, s magának tetszéssel dúl fúl. Két ízben szólottam én csokonai iránt a haza előtt, mióta a halál bennünket tőle megfosztott. S azval a sorsom mind a két ízben, hogy meg ne értessem, s félreértessem. Hadd szóljak tehát magam mellett, s a publikum legyen a bíró köztünk, vádlóimnak van-e igaza vagy nekem? Debrecen nem tudja, mit keres a csokonai márványán, azaz Árkádia. az még tűrhető, hogy Debrecen azt nem tudja, de az ám a baj, hogy tudja, amit ott tudni éppen nem kellene, azt, hogy én ott Debrecennek szikáriusi döfést akartam adni, mert úgymond azt leli lexikonjaiban, hogy Árkádia derék marha legelő volt, kivált szamarakra. Igaz, hogy Csokonai igen kedvetlen próféta volt a maga hazájában, és ennyiben a márvány utolsó sora arra való célzásnak tetszhetnék. De hihető-e, hogy sírkövön úgy a maga helyén kívül adassék döfés? S mikor hoztam én, és mi által abba a gyanúba fejemet és kultúrámat, hogy valakit a Silenus paripája rokonságával szidalmazni nem tartom illetlennek magamhoz? S illő-e az, férfiai Debrecennek, hogy midőn egy olyannak szavaiban, akit nem találtunk, mindig méltatlannak becsülésünkre valamit nem értünk, akkor mondásának a legrútabb értelmet adjuk. Ó, Debrecen, Debrecen! Árkádia igenis marha legelő tartomány volt, és éppen azért, minthogy az volt, ottan virágzottak a múzsák mesterségei leginkább. Innen nevezi Virgilis a maga két kedves énekeseit arkásoknak. Innen nevezik magukat így az olaszországi poézist tárgyazó társaságok, melyeknek a mi Hannulikunk is tagja. Ezen értelemben veszi a szót Schiller is ritka szépségű dalában. Árkádiában élni tehát, és a márvány szavai szerint az, Árkádiában éltem én is, nem jelent egyebet, mint ezt. Egyike voltam hazám, kedvelt énekesinek én is, s boldog életet éltem a mesterség szép régiójában. Tudva van azok előtt, akik a festés mesterségébe be vannak avatva, hogy Poussin Miklós, régen elhalt francia születésű táj- és históriafestő, egy gyönyörű vidék fenekében egy szárkofágust festett ezen felülírással. Et in Arcadia ego. Kevés ideje, három Párizsban Poussinnek tiszteletére egy szacellumot rajzolt. Eddig talán készen áll, amelyben a Poussin állóképének lábkövébe ezen mély értelmű szóknak kell vala vésettetni. Én a gondolatot a Poussin képéről vettem, s Cserei barátom javallotta választásomat. Így nem kell a márványra metszeni a poéta prédikátumot, s értelmes olvasó századok múlva is fogja érteni, ha odajut, hogy ott a múzsák felkentje fekszik, és nem valamely Izonimus Csokonai Vitéz Mihály. A többi kritikája ennek a szent és csalhatatlan városnak nem érdemli a megcáfolást. Kétségeit fejtegesse meg magának, ha tetszik. Ilyen az, hogy a római szimplicitású kő helyett piramis kell. Csokonainak piramis? S miért? S milyen? Kétölnyi magasságú-e? Ilyen az, hogy nem jó a hamvai, mert ma nem égetnek. Ilyen, hogy az első sor a harmadik személyben, az utolsó az elsőben mondatik. De hát, ha a motto nem csak más személyben, hanem más nyelven is mondatnék, Debrecennek tetszeni veszedelmes dolog. Első jelentésemben képét festettem volt Csokonainak, s a Debrecenen kívül lakók azt ítélték felőle, hogy sem igazabb, sem kedvezőbb képet nem festhettem. Debrecen ellenben ott is döfést talált. Nagy megbántása vala az ő szemében a megholtnak, hogy felőle azt mondottam, hogy az ő affektált és nem affektált mizantrópiájából aszerint sugárlott ki mindig az emberek igaz szeretete, mint affektált cinizmusából az esztétikai lélek, s azok, akik ismerik azt az írót, akinek karakterét ezen szavaim festik, s így értik célzásomat, azok, akik tudják, hogy a szegény Csokonai, mint sok más szeretetre méltó, de magukat nem kények szerint érző ifjaink, ezt az igazság és természet emberét tette volna ideálul magának, el fogják-e hinni, hogy ezáltal a Debrecen szeretetre legméltóbb fiainak nehezteléseket vontam magamra? Azon juss át, hogy ki a maga szemével láthasson, meg kell hagyni mindennek. Az igenis becses elsőségünk. De bárcsak azok, akik nem a szerint látnak, mint mindnyájan mások, vagy ami még jobb, a jó szeműek, meggondolnák, hogy a sárgaság korja is a maga szemével lát, és mégis hibásan lát, s nevetségnek-e, vagy csak szánakozásnak tárgyává lészen, midőn másokkal ellenkezik, és azt vitatja, hogy amit ezen fehérnek mondanak, az sárga, és ami nékik kéknek látszik, az zöld, és így a mások kárhoztatásában s oktatásában ne volnának oly felettes erények. Az író szintúgy hibázhat, mint a kritikus. De miért ne hibázhatna a kritikus is, valamint az író? Kivált midőn azt lehet, sőt, kell feltenni, hogy az író, aki magát a mesterségben annyira amennyire gyakorlotta, jobban érti azt, mint a kritikus, hanem ha szoros stúdiumává tette az író mesterségét ez is. Mit vesztett a hazai literatúra Csokonainak korai halála által, kevés ember érzi inkább nálamnál. Kevés sajnálja ezt jobban nálamnál, ha csak úgy tekintem is, mint embert. Ismertem én a szeretetre méltó, noha nem hibátlan ifjúnak egész becsét, s megszerettem szívesen. De némely tisztelője csak azt tartja igazságos becsülőjének, aki őtet vakon csodálja. Eszméljünk fel butaságunkból. Nincs kínosabb érzés, mint amit a pirító magasztalás okoz. Minden inkorrekció mellett elég becsülni valót találunk mi az ő munkájában. Egy igen szerencsés erő, s zseniális szögdelésű poéta, egy igen szép érzésű, s midőn tisztelt barátjai között ült, minden irritabilitása mellett képzelhetetlenül nyájas, modestiájú ember, a legszebb mizantrópiájú fiatal bölcs. Az az ifjú, akit a halál dicsőségének fele útjában kapott ki közülünk. Minden emberségei mellett érdemes arra, hogy emlékezetét fenntartsuk. Amint hogy neki, kinek gyönyörködve hallgatánk kedves zengéseit, míg élt, kenyeret nem adtunk. Adjunk most, midőn már nem él, követ. Ajánlom a szép szándékot újabban literatúránk barátjainak, és a beszedők neveit ezúttal három tisztelt névvel szaporítom. Nógrádban gróf Rádai Pál és Bocsári Mocsári Antal, Zemplénben gróf Dezsőfi József uraknak neveikkel. Szeptember 1806.